18. fejezet. Kutyák csaholtak a városban, lovak topogtak nyugtalan az istállók deszka padlóin, és őrszemek csoszogtak sötétben a bejárat kőlépcsőjén. A ház előcsarnokában óra ketyegett nehézkesen, de a gyertyákkal bevilágított földszinti szobában csak a papír sercegése hallatszott, még a magas, karvajorú férfi hátra nem dőlt, és hosszú ujjaival dobolni nem kezdett az asztal peremén. Az ostrom még nem kezdődött meg? Nem, uram! A tábornok előre görnyett, maga felé húzott egy térképet, szétterítette az asztalon, és hosszú ujjával a középen elterülő fehér foltra bökött. Itt? Michael Hogan őrnagy közelebb hajolt a gyertyafényhez. A térkép jelenlegi tartózkodási helyüktől, Celoricótól egészen a határ túloldaláig, Ciudad Rodrigoig mutatta a vidéket, melyet a Coa és az Ágeda folyók osztottak három részre. A hosszú új egy a két folyó között és Almeidától északra található pontra nehezedett. Amennyire tudhatjuk, uram. És rajtuk kívül? A tábornok ujja ellazult, és láthatatlan vonalat húzott a térkép aljára írt sorok felé. Rajzolta Körszi őrnagy. Hadbizottság. Hogan önkéntelenül is eltűnődött, mikor rajzolhatta Körszi a térképet, bár most alig ha ez számított. Előhúzott egy papírlapot. Négy új francia zászlóaj, uram. Tudjuk, hogy ott vannak a 118-as sorgyalogosok, véletlenül teljes harci állománnyal. Ezen kívül egy lándzsás és egy vadászezred. Rövid csend állt be. Wellington felhorkant. Gondolom, élelem után kutatnak. Igen, uram. És a város körül? Újabb papírlap. Laza gyűrűbe vonták, uram. Jobbára délen, ahol a lövegparkot építik. Csak két gyalogos zászlóajról tudunk, és persze a lovasjárőrökről. Lassúak, Hogan, lassúak. Igen, uram. Hogan kivárt. Minél lassúbbak a franciák, annál jobb. A partizánoktól és felderítőktől érkező hírek szerint Massénának amúgy is gondjai támadtak a szállítással, az ostromanyagokkal és mindenek előtt a fejadagokkal. Az a szóbeszéd járta, hogy ágyasával maradt és vonakodik felcserélni hálószobája kényelmét a hadjárat nehézségeire. A tábornok újra a térképre mutatott. Semmi hír a légióról? Semmi, uram. A fenébe. A fenébe, a fenébe. Halkan szinte megfontoltan szitkozódott. Felvette a Londonból kapott levelet, és hangosan felolvasta, noha Hogan gyanította, hogy betéve tudja az egészet. Feltétlenül számítok a diszkréciójára, amikor tudatom, hogy legyen bármi ingatag is hadseregünk helyzete, tulajdon pozíciónk még inkább az. A gátlástalan ellenzék, a rosszindulatú sajtó, a gyengélkedő uralkodó lehetetlenné teszi a további anyagi támogatás folyósítását, legalábbis az ősz beálltáig. Bízunk az ön képességeiben. Wellington letette a levelet, félre söpörve az új kormányzat aggodalmait, és végignézett a térképen. Vajon hol lehet? Nem vall a tábornokra, gondolta Hogan, hogy kimutassa aggodalmát. Aki ismeri, uram, márpedig én jól ismerem, joggal feltételezi, hogy el fogja kerülni Almeidát. Egyenesen idejön. Jól is teszi, ha elkerüli Almeidát. Azt fogja tenni, uram. Két nap múlva pedig, Hogan vállat vont. Két nap múlva az ellenség épp oly hatékonyan szigeteli el a várost, mint a környező vidéket. A tábornok a homlokát ráncolta és az asztalon dobolt ujjával. Figyelmeztessem Coxot. A kérdést magának tette fel, nem Hogannek, de az ír így is tudta, mi jár Wellington fejében. Minél kevesebben tudnak az aranyról, annál jobb. Az eseményektől távol, a Cádizban székelő spanyol kormány okkal feltételezi, hogy a franciák rabolták el az aranyat, miután az északi hadsereg testek összeomlottak, de ha megtudja, hogy azt a szövetséges britek tulajdonították el, nem. A tábornok eldöntötte magában a kérdést, nem fogja Almeida parancsnokát újabb problémával terhelni. Ha Sharp él, Hogan, akkor feltételezzük, hogy úgy tesz, ahogy mondja. Elkerüli Almeidát. Elvetette a problémát, és felnézett az ír tisztre. Hogy halad a munka?
Nos, uram, ragyogóan csak...
Tudom, a pénz. Nem várhat egy hetet?
10 napot is.
Wellington szemöldöke felszaladt a színlelt meglepetéstől. Végre egy jó hír. Reménykedjünk benne, hogy nem az utolsó. Rátért a másik kérdésre. A rendelkezésre, mely a törzstisztek lisszaboni eltávozásának idejét 24 órában korlátozta. Ha annyi idő alatt nem tudnak nőt szerezni maguknak, jelentette ki a tábornok, akkor semmi értelme tovább maradniuk. A szabály alól egy kivétel lesz csupán. A kék szempár Hoganre tekintett. Ha az a minden hájjal megkent gazfickó visszatér, adjon neki egy teljes hónapot. A minden hájjal megkent, ám sajgó vállú és neki keseredett gazfickó belovagolt Almeida szövevényes védőművei közé. Laszlo mellette haladt.
Sajnálom, Sharp, nem volt más választásunk.
Tudom, tudom. Ez volt az igazság, bármennyire vonakodott is bevallani. Akármerre indultak, elvágták az útjukat a franciák, akik láthatóan mindenütt ott voltak. Kétszer is megkergették őket, elveszítettek egy német lovast, és a kimerült katonák végül a város kétes biztonságát választották. Sharp szívesebben lapult volna meg odakint, hogy csak éjszaka haladjanak, de a franciák éberek voltak, és semmi értelme sem lett volna a Koá keleti partján bújócskázni velük. Gyantába mártott szövétnekek lángoltak és füstöltek a boltozatos kapubejáróban, kísérteties árnyakat vetve a portugál gyalogosokra, akik kinyitották a súlyos kapukat és figyelték, amint az elcsigázott katonák belovagolnak és betámolyognak a városba. A nyereg feltörte Sharp combját, utált lovagolni, de Laszlo ragaszkodott hozzá. Az aranyjal teli zsákok a németek lovaira kerültek, és Sharp most is megkereste őket tekintetével, mielőtt Laszlóhoz fordult volna.
Miért nem lovagolunk keresztül a városon? Ki a túlsó oldalon?
Laszlo felnevetett.
Meg kell letetnünk, mármint a lovakat. Egy kis takarmány, és úgy tapossák le a franciákat, mint a zsengevetést. Reggel indulunk, já?
Hajnalban?
Igen, barátom, hajnalban.
Még van remény. A franciák még nem vették körül Almeidát. Az utolsó néhány kilométeren senki sem zaklatta őket, és Sharp gyanította, hogy a lovas őrjáratok is inkább éjszakra összpontosítanak. Délen, túl a várkastély sötét tömbjén, Sharp folytottan izzó tüzeket látott és feltételezte, hogy a franciák a könnyebb terepet választották lövegparkjuk megépítésére. Nyugaton, ahol a folyó csábító közelségbe került, nem látott fényeket, csak egészen távol a britek tábortüzeit. Karnyújtásnyira voltak a sikertől. Körszi egy újabb kölcsönvett lovon vezette be a menetet a főtérre. A vár és a katedrális közel esett az északi kapuhoz, melyen át megérkeztek, és úgy tűnt, a főtér az egyetlen lakott hely a városban. Sharp megkereste Noost.
Hadnagy!
Uram!
Menjen le a városba, és keressen valami kvártét. Nyitasson ki egy házat. Tucatjával álltak az üres épületek. Utána jöjjön vissza.
Örmester!
Harper mellé léptetett lovával, és Sharp Tereza felé intett.
Szüksége lesz egy külön szobára. Ha végeztem itt, csatlakozzon a századhoz.
Harper elvigyorodott.
Igen, uram!
Cox főhadiszállása sötétségbe borult, Körszi, Sharp és Laszlo a visszhangos előcsarnokban várakozott, míg egy álmos tiszti szolga felsétált az emeletre. A német tiszt elvigyorodott.
Ágyban alszik. Ha, szerencsés ember!
Őrnagy!
Cox a lépcső tetején állt, borzas hajjal, hosszú vörös köntösben, melyet öv fogott össze a derekán.
Hát, visszatért. Egy pillanat. Menjenek addig a társalgóba. Gyertyákat!
Sharp félrevonta a súlyos bársony függönyt, és meglátta a főtér túloldalán magasodó katedrális sötét tömbjét. Mögötte sürgés forgás kezdődött, ahogy a portugál szolgák gyertyákat és fáklyákat, port és ételt hoztak, és Sharp leengedte a függönyt, kimerülten letelepedett az egyik mély, kényelmes karosszékbe. Holnap reggel újra úton lesznek, gondolta. Egyetlen utolsó nekirugaszkodás, egyetlen meglepetésszerű kirohanás, és végeztek is. Töltött magának, és oda kínálta a boros palackot Laszlónak. Tudomás sem véve Körszi helytelenítő pillantásáról. Az ajtó kinyílt.
Kiszolgálták magukat? Nagyon helyes!
Cox inget és nadrágot húzott, kifésülte a haját, és szívélyesen biccentett Sharp felé.
Kapitány! Laszló kapitány, mit tehetek önökért?
Sharp meglepetten ült fel. Cox nem tud semmiről. Gyors pillantást váltott Laszlóval, majd mindketten Körszihez fordultak, mintha arra várnának, hogy az őrnagy beszéljen a nevükben, ám Körszi egy szót sem szólt. Sharp letette a poharát.
Tud az aranyról, uram?
Cox bólintott, az árnyékok leplezték arckifejezését, de Sharp ébernek gyanította.
Tudok, kapitány.
Megszereztük, uram, és el kell vinnünk Szelorikóba. Megetetnénk a lovakat, megpihennénk éjszakára, és hajnalban indulnánk. Engedelmével, uram, szeretnénk, ha pirkadat előtt egy órával kinyittatná a nyugati kaput. Cox bólintott, előrehajolt és töltött magának egy kis pohár bort.
Kinek az aranya ez?
Sharp érezte, hogy a roppant teher újra a vállára nehezedik. Közvetlen parancsot kaptam Lord Wellingtontól, uram. Parancsot, miszerint egyenesen neki kell elvinnem az aranyat. Cox szemöldöke felszökött.
Értem. Akkor láthatnám azt a parancsot?
Sharp körszíre sandított, aki elvörösödött. Az őrnagy megköszörülte a torkát.
A parancs a véletlen folytán megsemmisült. Nem Sharp kapitány hibája.
Cox reményei halványulni kezdtek. A boros pohár pereme felett Körszi arcát kémlelte.
Maga látta? Mi állt benne?
Az, hogy minden tiszt köteles segítséget nyújtani Sharp kapitánynak. Körszi szintelen hangon beszélt. Cox bólintott.
És hogy Sharpnak kell elvinnie az aranyat Lord Wellingtonhoz, igaz?
Sharp bólintott, de Körszi közbevágott.
A parancs erről nem rendelkezett, uram.
Az Isten szerelmére, uram, tört ki Sharp, de Cox az asztalra csapott.
Tett említést a parancs az aranyról?
Nem, uram. Sharp átkozta Körszit a kéretlen őszinteségért. Az őrnagy utolsó megjegyzése nélkül a könnyű gyalogos század néhány óra múlva akadálytalanul útra kellett volna. Cox ujjai dobolni kezdtek az asztalon.
Van egy gondom, uraim.
Közelebb húzott magához egy papírköteget, motyogott valamit a rendetlenségről, és feléjük mutatott egy vaskos, súlyos, viasz pecséttel lezárt iratot.
Hivatalos kérelem a spanyol kormánytól, szövetségeseinktől, hogy az arany ne a britek közvetítésével kerüljön vissza hozzájuk. Roppant különös, meg kell mondjam.
Loszló megköszörülte a torkát.
Különös, uram?
Cox bólintott.
Az a fickó ma érkezett, teljes díszben, és beszélt nekem az aranyról. Akkor hallottam róla először. Ő adná a kíséretet. Egy spanyol ezredes. Jovellanos a neve.
Sharp odafordult Körszihez, de már tudta a választ.
Jovellanos? El Catolico.
Körszi odahúzta magához a lapokat, közelebb tartotta a pecsétet a gyertyafényhez, és elolvasta a szöveget.
Minden rendben, uram. Eredeti. Hogy az ördögbe lehetne rendben?
Sharp jobb keze ökölbe szorult.
Ez egy nyavajás bandita. Egy útonálló. Ez a papírfecni közönséges hamisítvány. Parancsunk van, uram, egyenesen a tábornoktól. Lord Wellingtontól. Az az arany Celoricóba megy.
Cox, aki eddig szívélyesen viselkedett, gúnyos mosolyal fordult Sharphoz.
Nincs értelme indulatoskodni, Sharp kapitány. Jovellanos ezredes itt van, a vendégem.
De uram, vágott közben Oszló, együttérző pillantást vetve Sharp felé.
Sharp kapitány igazat mond. Mi is úgy tudjuk, hogy az arany fontos. Lord Wellingtonhoz kell kerülnie.
Cox vett egy mély lélegzetet, kiengedte a levegőt és lábujjával megkocogtatta a padlót.
Az Isten fáját, uraim! Itt ostrom készülődik, és most már bármelyik nap elkezdődhet. Már látjuk az ellenséges ágyukat, kiásták az állásokat, és maguk ezzel jönnek.
Sharp konokul elismételte.
A parancs az parancs, uram. Ahogy mondja.
Cox felkapta a papírt.
Van junta Kasztíliában?
Körszi bólintott.
Igen, uram.
És Joaquim Jovellanos felhatalmazást kapott tőle?
Körszi újra bólintott.
És az arany? Az övék?
Újabb bólintás. A papír az asztalra hult.
Nekem a tábornok nem adott semmilyen parancsot.
Sharp felsóhajtott. A portugál hadsereg angol dandár tábornoka szembe került egy spanyol ezredessel, egy angol kapitánnyal, egy német lovastiszttel, egy rakás spanyol arannyal és az egyértelmű parancs hiányával. És egy ötlet fogalmazódott meg benne.
Uram, működik a távjelzőkészülék?
Loszló csettintett ujjaival, Cox a homlokát ráncolta.
Igen, kapitány, van egy közvetítő állomás a folyó túlsó partján, Finel felé.
Mikor lehet elküldeni az első üzenetet? Cox vállat vont.
Azaz időjárástól függ, rendszerint egy órával napfelkelte után.
Sharp türelmetlenül bólintott. Megtenné, uram, hogy üzenetet küld a tábornok úrnak, és megtudakolja, mi legyen az aranyjal?
Cox ismét megvonta a vállát. Természetesen. Holnap reggel?
Kérem, uram. Cox felállt.
Helyes! A probléma megoldva. Holnap értesítem Jovellanos ezredest, és legalább átalusszák ezt az éjszakát. Talán megbocsátják, ha azt mondom, magukra is fér. Szent Isten!
Most vette csak észre Sharp vállát.
A maga megsebesült.
Begyógyul, uram. Sharp kiírta a borát, átkozott legyen, ha az udvariaskodás visszatartja ettől. És átkozott legyen Wellington is, amiért senkit sem enged betekinteni a kártyáiba, és egy ilyen tisztességes embert, mint Cox, ilyen kellemetlen helyzetbe hoz. Uram! Cox visszafordult az ajtóból. Sharp? Hányan vannak Jovellanos ezredes kíséretében?
200-an, Sharp! Isten bocsássa meg, de nem szeretnék találkozni velük egy sötét mellékutcában.
Ahogy én sem, tette hozzá gondolatban Sharp.
Én sem.
Felállt és megvárta, míg a helyőrség parancsnoka távozik. Hol lehet El Catolico tűnődött? Fent alszik az emeleten? Vagy egy elsötétített ablak mögül figyel? Losztó legalább megértette.
Ma éjjel az én embereim örködnek.
Sharp hálásan mosolyodott el. És holnap? A német vállat vont és feltette prémes csákóját.
Ha nem hajnalban intulunk, akkor hát szürkületkor.
Cox feje újra megjelent az ajtókeretben.
Majd elfelejtettem. Egészen elhanyagolom magukat. Itt maradnak, uraim. Kényelmes ágyaink vannak.
Kirsty elfogadta az ajánlatot, a két kapitány kimentette magát, és inkább az embereivel maradt. Cox pedig jó éjszakát kívánt valamennyiüknek, akár egy szívélyes házigazda a megbecsült vacsora vendégeknek.
Aludjanak jól! Reggel az első dolgom lesz üzenetet küldeni.
Knowles és Harper odakint várakozott két német társaságában, akik közül az egyik, egy hordó melkasú őrmester elvigyorodott, amikor meghallotta, hogy a partizánok is a városban vannak. Loszló tekintete ide-oda járt őrmestere és Harper között.
Há, jó kis meccs lenne.
Én az írre fogadok, vetette közbe Sharp minden bántó szándék nélkül, és Loszló felnevetett.
Á, majd otthon. Most álszunk.
Knowles remek munkát végzett. Hatalmas házat szerzett istálóval, a német lovak és elegendő helyjel valamennyiük számára. A második emeleten egy hatalmas, felfényezett ajtó mögött hálószoba húzódott meg, tolpaplannal, baldahinos ágyjal, szőnyegekkel, a régi fa és a friss lepedők illatával. Sharp becsukta az ajtót, kirekesztve a kinti zsivajt, és a lányra nézett. Itt van El Catolico. A lány bólintott.
Mire számítottál?
Sharp kicsatolta derékövét és leoldotta a megfakult vörös szalagot, bár tudta, hogy sebesült válla miatt alig ha képes rendesen levetkőzni. Tereza megértette, félrehajtotta a takarót, és Sharp látta, hogy a lány már is mesztelen. Oda surrant hozzá a padlon, segített neki, és vele együtt tért vissza a nagy, puha ágyba. Sharp hanyat feküdt, és a lány lehuppant mellé.
Mi lehet a terve?
Később, felelte Sharp, később.
Épp jobb karjával közelebb húzta a lányt, megérezve az arcába hulló puha haj illatát és a kezet, amint a sebb helyeket tapintja a hátán. A lány odahajolt a füléhez.
Megtarthatom a puskát?
Minden a tiéd, felelte a férfi. Minden.
És így is volt.